Szeretettel köszöntök az Időszerű Proféták és Proféciák című sorozatunkban. Elérkeztünk a mai alkalommal Sofóniás prófétához és könyvéhez. Rögtön egy figyelmeztetés, aki külföldi bibliákat is használ, nem mindig találja meg ezt a könyvet, mert héberül ennek a prófétának a neve Cefánja, a görögösített név a Sofóniás, és az elnémetesített, illetve magyarosított név sokszor a Zofóniás, és nem a Sofóniás, tehát rövidítése Cef, Zof és Szof néven egyaránt megtalálható. A múlt alkalommal Habakuk könyvével foglalkoztunk, és Habakuk könyvének főleg az öt jaj mondását állítottuk középpontba, tehát, hogy ebben a könyvben Isten elmondta, hogy milyen az emberi történelem, miért ilyen az emberi történelem, az öt jajmondás egymásra épülését vázoltuk, és utána Jézus második eljövetelének proféciáját vettük szemügyre Habakuk könyve harmadik fejezetében. Sofóniás ugyanabban a korban élt, amelyben Habakuk. Fel is írtam a táblára, hogy ez a kor Jósiás, a nagy reformer király uralkodásának az eleje, körülbelül 640 és 620 között léphetett fel Sofóniás proféta az ország déli részében, tehát ő is déli proféta, akárcsak Habakuk és Mikeás, akiről már beszéltünk. Szeretném elmondani róla, hogy ebben az időben Asszíria a világbirodalom, és azért is tudjuk, hogy ebben az időben lépett fel, mert egyébként önmagáról nem sokat árul el, mert tudjuk a történelemből, hogy Asszúr városa 614-ben, Ninive városa viszont 612-ben esett el. Egy új világbirodalom jelent meg a történelem színpadán. Ezek a keleti világbirodalmak egyszerűen leradírozták egymást. Asszíriát, amely világbirodalom leradírozt, ez az új babiloni világbirodalom volt, és ennek a tevékenységében láthatjuk azt, hogy ez a világbirodalom veszi át a föld vezetését. 605-ben egyébként a déli országrészt is meghódítja, és a zsidó népet elviszi a 70 éves babiloni fogságba. Sofóniás proféta, tehát a fogság, a babiloni fogság előtt működött, és könyve azért rendkívül jelentős, mert ez a könyv is, mint mind a 66 bibliai könyv, egy külön színárnyalatot képvisel a Szentírásban. Jelzi azt, hogy bár egy reformer király lép a trónra, Jósiás, de az erkölcsi züllés föltartóztathatatlan a zsidó nép körében, a fogság elkerülhetetlen. Egyes emberek életében lehet megváltozás, de az egész nép életében nem. Emlékeznek azok, akik eddig itt voltak, Jeremiás hasonlatára, ő mondja azt, hogy mint a kút tartja hideg vizet, úgy tartja a népem a gonoszságát. Nem, bizonyos folyamatok visszafordíthatatlanok egy nép életében. És Sofóniás ezt arra az alkalomra használja fel, hogy proféciákat közöljön nem csak a zsidó népnek a megbüntetéséről, fogságba viteléről, hanem az egész föld történelmének a lezárásáról, illetve most nagyon súlyos kifejezést kell kiejtenem, a földünknek a pusztulásáról. Hogy a földünk pusztulása miért feltartóztathatatlan? Miért elkerülhetetlen? Sofóniás könyvét ezért nagyon kevesen olvassák, sokan nem szeretik, mert mindjárt olvasom az első verseket, félelmetesen kezdődő könyv, a pusztulás, a pusztítás, az elpusztítok, ezek a vezérszavai, de majd szeretnék arra utalni, hogy ez a könyv a legkomolyabb rokonságban van a Jelenések könyvével, a Biblia utolsó iratával, amelynek egyik fő kijelentése a Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében található, tehát Jelenések 11-18, amikor emberek kérik az Istentől, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ugye első hallás ez egy borzalmas dolog, hogy Isten majd el fogja pusztítani a földet, illetve látjuk majd, hogy ez egészen pontosan úgy fog végbe menni, hogy a föld pusztítanál sokkal gyorsabban magát, az ember pusztítanál sokkal gyorsabban a földet, de az Isten közbe fog lépni, és a hét csapás által Isten ezt a világot a tűzre adja, de ez annak jegyében történik, hogy az Isten türelmes, az Isten évezredeket várt, és most is vár még. Az Isten jókedvének esztendeje az egész történelem, de eljön az Isten igazságszolgáltatásának napja, amikor az Isten nem tartóztatja fel tovább a pusztító szeleket, és ő maga is közbeavatkozik, és a földet, amely teljesen megérett arra, hogy elpusztuljon, mert annyi bűn és szenny összegződik a föld történelmében, hogy nem tudná túlélni már önmagát, Isten tehát közbe fog avatkozni, és elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják, ugyanakkor viszont életet ad azoknak, akik a földet sem nem pusztították a régmúltban, és most sem akarják pusztítani, akik az életükben megváltoztak. Tehát az olló két szára szétnyílik, lesznek, akik elpusztulnak, és lesznek, akik örök életre feltámadnak, illetve örök életre elváltoznak. Sofóniás könyve ezzel a boldog örömhírrel fog egy himnusszal befejeződni, csak úgy, mint Habakuk könyve, amelyet a legutóbbi alkalommal tárgyaltunk. Tehát a Sofóniás könyve 3. fejezet 14. versétől egy énekelj Sionnak lánya kezdetű himnusz hangzik el. No de ne szaladjunk ennyire előre, szeretném felolvasni, ahogy fel is írtam a táblára, a könyv első 6 versét, amely, ahogy említettem, olyan félelmet kelt sokszor az emberekben, egyébként jogosulatlan a félelem. Egy könyvet ugye nyilván egy rövid bibliai könyvet is végig kell olvasni, meg az egész Biblia összefüggésébe kell helyezni, de az biztos, hogy a könyv felütése első hallásra, első szempillantásra valóban szinte félelmet keltő. Az Úr igéje, melyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ammon fiának idejében. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom-e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt, azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mondom, ez egy félelmetes kép. Ez ihlette különben a középkor elég sötét és zivataros századaiban Celánói Tamást, a 12.-13. században élt franciskánus, tehát ferences rendi szerzetest, aki egyébként első életrajzírója volt Assisi Ferencnek, Celánói Tamást, hogy megírja a világirodalom történetének egyik legnagyobb hatású versét, amit általában csak latin címéről szoktunk emlegetni, meg ahogy a requiemekbe, ezekbe a zenei formákba bekerült, a Dies Irae, szó szerint ugye az első sorról a harag napja. Dies Irae, Dies Illa, így kezdődik a vers. Babits fordítása, amelyet az Amor Sanctusban tett közzé, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Ez a vers, amely tehát a 13. században íródott, aztán később a régfilmekbe bekerült, tehát ez a Dies Irae himnusz nagyobb rész Sofóniás könyvére alapozódik. Nem csak a Sofóniás első fejezetére, második, harmadik fejezetére is. Hogy említettem, a próféta rögtön azzal kezdi a könyvét, hogy Isten ugyan hosszú tűrő, Isten ugyan kegyelmes, de az Isten nem végtelenségig tűrő. Tehát az Isten hosszú tűrő, az Isten elviseli és elszenvedi ezt a sok borzalmat, amit az ember véghez visz a földön. Igaz az, amit a Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk a 16. és 17. versekben, hogy az Isten figyel és hallgat. De igaz az is, amit az 51. Zsoltárban olvasunk, hogy nem mindig figyel, hallgat az Isten, hanem egyszer közbe fog avatkozni. És az Isten jó előre felkészíti az embert és az emberiséget erre a közbeavatkozásra, mert nyilván aki erre nem készül, és aki ezt élve megéri, annak már késő lesz. Ezért a prófétai könyveknek sokasága beszél erről az ama napról, ami az Isten közbeavatkozásának napja, tulajdonképpen a hét csapás időszaka, amiről majd szeretnék is beszélni. Mondom, ne rémüljünk meg, mert egy valamit kell eszmeileg megérteni, tehát az, hogy az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. A végtelen türelem nem lenne a szeretet. Ugye a végtelenül tűrni, ez annyit jelentene, hogy Isten mindig eltűri a rosszat, mindig hordozza a földet így és az embert így, ahogy van. A végtelen türelem az ellentmond a szeretetnek, a hosszú tűrés nem. A hosszú tűrés annyit jelent, hogy az Isten mindig ad lehetőséget embereknek, embercsoportoknak a megváltozásra, de amikor elérkezik egy olyan pillanat, amikor már az Isten szemében látszik, hogy nem változik meg egy ember, és nem változik meg egy embercsoport, akkor az Isten sokszor a földi életben is már ítéletet tart, ilyen volt az özönvíz, vagy Sodoma és Gomora, vagy Kánaánita népek megbüntetése, de egyszer mindenképpen ítéletet tart az Isten és ez a föld történelmének a befejezése. Hogy mikor következik el egy ember vagy egy embercsoport életében, hogy már megváltoztathatatlan. Ez éppen Sofóniás könyve 3. fejezet 5. verse közli velünk, ez egy érdekes kijelentés, ez a Sofóniás 3:5, ami azt mondja, hogy ez akkor következik el, amikor nem ismeri a szégyent a gonosz. Amikor az emberek gonoszságokat tesznek, halmoznak fel, és már semmilyen kérlelés, semmilyen figyelmeztetés nem számít, tehát nem ismeri a szégyent a gonosz. Mindannyiunk életében egy nagy reménység az, amikor elszégyeljük magunkat akkor, amikor tudatára ébredünk valaminek, amit rosszul tettünk, vagy amikor mások bennünket figyelmeztetnek, hogy hát azért ez nem volt helyes, és ez azért gonosz dolog. A szégyen érzetet gyermekkorunktól fogva ismerjük, és egy nagyon fontos része, kelléke az emberi életnek. Ezt sokszor mondjuk azt mi is a hétköznapi beszédben, az ember szégyentelen, vagy nem szégyeli magát. Na, a Biblia is használja ezt a kifejezést, hogy nem szégyeli magát a gonosz. Igen, elkövetkezik a föld történelmében egy ilyen periódus, egy ilyen időszak, amikor az emberek gátlástalanok lesznek. Amikor az emberek nem törődnek semmit a másik emberrel. Nem törődnek semmit az élet alaptörvényeivel. Amikor nem szégyeli a gonosz magát, amikor az erőszak topzódni fog. Sofóniás könyve, aki elolvassa, nos hát, ha valaki ezt részletesen elolvassa ezt a könyvet, például találkozik az első fejezet 9. versében, a 3. fejezet 1. versében egy lényeges kifejezéssel, hogy az emberek nem állnak el az erőszaktól. Az erőszak jellemzi az emberek életét, nincsenek tekintettel a másikra, nincsenek tekintettel a környezetre, a világra, a földre. Egyszerűen az ember a pusztításnak a fogja lesz, egy pusztító civilizáció fog kifejlődni, és ezért mondja azt az Isten, hogy majd azoknak az embereknek a kérésének engedelmeskedik az Isten, akik azt mondják, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Természetesen Sofóniás könyve egy kis bepillantást enged a társadalmaknak az életébe, a maga korában is természetesen, de mivel ez a könyv is kettős profécia, ezért a mikorunkra is vonatkoztatható. Ugye a bibliai kettős proféciákon azt kell érteni, hogy vonatkoztak a zsidó nép élettörténetére abban az időszakban, amikor keletkezett az a könyv, tehát itt most az időszámításunk előtti 7. században vagyunk, de a kettős profécia második ága, a következő irányulása a földi történelem végéig ível. Csak egy részt hadd olvassak fel önöknek, a 3. fejezet 3-tól az 5-ig tartó verseit, tehát ez, amit itt a második sorban van, a 3. fejezet 3. versétől így jellemzi elsődlegesen a zsidó nép belső életét, másodlagosan pedig a földi társadalmak életét a történelem vége felé. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot, reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Kedves hallgatók, Sofóniás a társadalom 3 vezető csoportját nevezi meg. Az eddigi profétai könyvekben Mikeásnál is, Habakuknál is találkoztunk velük, de talán ez a legmarkánsabb, ami a profétai irodalomból ránk maradt. Milyenek a politikusok? Milyenek a politikusok? Ugye azt mondja, hogy a fejedelmek, ugye a fejedelem mindig ezt jelenti mai szóval, hogy politikus. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Mit akar kifejezni ez a jelkép, hogy tulajdonképpen a politikusoknak egy vágyuk van ma, a hatalom megtartása, megőrzése, és a hatalommal való mind szélesebb körű élés. Akkor, amikor a nyers hatalom vezeti a fejedelmeket vagy politikusokat, akkor egy ország vagy az emberiség a legrosszabbra lehet elkészülve. Tehát itt egy állathoz hasonlítja őket, az ordító oroszlánokhoz. Igen, ám, de a társadalomnak van egy másik oszlopa is, és ez az igazságszolgáltatási rendszer, ügyészség, bíróság, stb. Mit mond a bírákról? Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyenek a bírák? Ugye hát ez már hétköznapi kifejezés, már rá is ununk egy kicsit erre, hogy állandóan azt mondjuk, hogy megvesztegethetők. A korrupció. Minden sarokban a korrupció leselkedik. Mindenki megvásárolható, pénzen megvásárolható. Micsoda világot érünk, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne levenni a lábáról, aki felelős poszton van egy társadalomban pénzzel. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát az igazságszolgáltatás őrei, akiknek őröknek kellene lenni, tulajdonképp dúvadak, nyilván tisztelet a kivételnek, hiszen a Biblia mindig megkülönböztetéseket tesz, de ez a nagy többségre vonatkozik. A földi történelem végén az egész bírói igazság szolgáltatás alapjaiban megfertőződik. De a harmadik csoport a legfélelmetesebb, a vallási vezetők. A politikusok és a bírák után milyenek a vallási vezetők? Profétái hivalkodók, hitető férfiak. Tehát elhitetik az embereket, becsapják az embereket. A vallás nevében valóban egy óriási szemfényvesztés történik, egy óriási porhintés történik korunkban. Ezt találóbban talán meg se lehet fogalmazni, hogy profétái hivalkodók, hitető férfiak. Papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Isten törvényét módosítgatják, változtatgatják. Nem a Bibliát hirdetik, nem az Isten szavát közvetítik. Belévegyítenek emberi hagyományokat, szokásokat, a saját kényük kedve, politikusi ambíciói szerint képviselik a vallási felfogást. Annyira elsötétül itt a kép, mert hát egy társadalmat, hát kire néz fel, ma is kivel foglalkoznak az emberek, ugye a politikával, igazságszolgáltatással, vallási helyzettel. Hát ha itt ennyire beborul a kép, akkor mit lehet ezután mondani? Sofóniás hozzáteszi, az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Tehát megint csak a prófétáknak a jellegzetes magatartása. Mikeásnál ezt hogy olvastuk? Mikeás 7. fejezet 7. versében? Én az Úrra nézek. Tehát a személyes Isten hit. Ne emberi tekintélyeket kövessünk, ne egyházakat, ne felekezeteket kövessünk. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el. Ismerjük meg az Istent. Nézzük meg, hogy az Isten hogyan tartja fenn ezt a világot, hogyan hozza napfényre az ítéletét. Nézzük meg, hogy az Isten mit mond a világról, az erkölcsről és a jövendőlésekben ennek a világnak a végkifejletéről. Szóval, ahogy Habakuk is mondja, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok a bástyán, és nézem, hallgatom, hogy mit felel nekem az Isten panaszom dolgában. Ugye Habakuk könyve 2. fejezet 1. versétől felidéztük a múlt alkalommal. Tehát abban az időben, amikor nem szégyeli, nem ismeri a szégyent a gonosz, amikor a rossz hírek ránk zúdulnak, és látjuk az egész földön az elfajulást, egy országban is, de az egész földkerekségen. Valaki nekem azt mondta nemrég, hogy hát nem Magyarország hangos a hatalomnak és a korrupciónak a különböző dolgaitól. Hát nézzünk keletre, de nézzünk nyugatra. Hát egy olyan egyesülni vágyó Európában, ahol nemrég az egész európai kormány lemondott, mert korrupció gyanúja állt fenn, és bizonyították. Most, hogy pár napja befejeződött a hágai tanácskozás, amit úgy neveztek el, hogy az utolsó pillanat, hogy meg lehessen menteni a földet, mert különben az ember elpusztítja a földet, a levegőt, a vizeket. Ugye az Egyesült Államok, amely a legnagyobb környezetszennyező hatalom ma a világunkon, ezt is megjelentették, leírták, nem tudom, hogy ki veszi ezt komolyan. Az Egyesült Államok a világ lakosságának a 4%-át adja, de a szennyező anyagok kibocsátásának a 40%-át. És évtizedről évtizedre nem hajlandó aláírni egyetlen egy egyezményt sem, Ez 89-ben a saját amerikai űrfotóik kiderítették, hogy 20 kilométerre szennyezett a Föld légtere. Hát hova fog jutni az emberiség? Tehát ez az egész földi történelme, ahogy így elkomorul, ahogy az ökológiai válságról beszél például Joel könyve első fejezete, Ézsaiás 24. fejezete, Hóseás 4. fejezete, külön előadást lehetne erről tartani, hogy ezek a proféták, Sofóniás is megérint egy-két dolgok ezek közül, de a jellegzetes, a Joel 1, az Ézsaiás 24 és a Hóseás 4, az megdöbbentő, hogy az Isten mennyire előre elmondta ezt, hogy az ember az erkölcsi eltorzulása következtében ugye a Föld kipusztítására is kész, és az úgynevezett ökológiai katasztrófa, amit egyébként 200 éve már a tudomány is kezd pedzegetni, ugye Malthus pedzegette a múlt század legelején az angol közgazdász, aki azt mondta, hogy kihal majd a Föld lakossága, nem lesz mit ennie, mert mértani haladvány szerint szaporodnak az emberek, de az élelem csak számtani haladvány szerint szaporodik. Aztán jött a hőhalál elmélet, jött az atomhalál elmélet. Most hát a Biblia megnyugtat bennünket, hogy ilyen nem lesz. Bár maga Jézus mondta, hogy lesznek éhínségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé, Máté evangélium a 24. fejezetében, de maga a prófétai, az ószövetségi prófétai irodalom közli, legjelesebbül Dániel könyve második fejezetében, hogy nem az ember fogja megnyomni azt a gombot egy atombombánál, nem az ember fogja levegőbe röpíteni a Földet. Noha a Föld történelme a szakadék szélére sodródik, de az Isten közbe fog avatkozni. Jézus második eljövetele szükségszerűség lesz, mert az emberiség valóban kiirtaná önmagát az önző, a tébolyult, a bősz önzés és profit szerzés elvakítja az embernek a szemét. Itt olvasnám fel azokat a sorokat, amelyeket Sofóniás könyvéből vett ez a középkori szerző. Ezt halljuk majd latinul. Ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Mi irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. Harsonának szörnyű hangja, hull a millió sírhantra, kit-kit a trón elé hajtva. Hökken halál és természet, ahogy a teremtés ébred, felelni a vádló széknek. Az írott könyv elhozatik, melyben minden foglaltatik, kiből végzés formáltatik. S ha a bíró leül ottan, ami csak lappang, kipattan, mi sem marad megtorlatlan. Én szegény, ott mit beszéljek? Milyen pártfogókat kérjek, hol még a szentek is félnek? Nyilván sok-sok középkori vonás és felfogás szűrődik bele ezekbe a sorokba, de kétségtelen, letagadhatatlan, hogy valami félelmetes várása szólal meg itt annak az igaz ítéletnek, amelytől minden embernek van oka rettegni, aki nem hagyott föl a pusztulás törvényének követésével. Csak egy embercsoport érezheti magát nyugalomban, aki az életében szembefordult a pusztulás, az önzés törvényével. Kedves hallgatók, ezen a háttéren bontakozik ki Sofóniás könyvének a másik nagy eszméje, amikor az Isten megszólítja először a zsidó népet, utána pedig a Föld történelmének végén élő népét, ugye a Biblia szerint Istennek mindig van népe, hogy melyik a népe az Istennek, ezt nem Sofóniás könyvétől kell várnunk a mai történelmi időkre nézve, hanem Jelenések könyve első három fejezete igazít útba, ugye a Jézus 7 level a 7 gyülekezethez. Tehát Istennek mindig van népe, és a második nagy szólam, ami kibontakozik ebből a könyvből, hogy az Isten megszólítja azokat, akik élni szeretnének, akik nem pusztítani akarnak, akik életben akarnak maradni, akik az örök életre akarnak eljutni, de azt mondhatnám önöknek, hogy ez a megszólítás a második fejezet első három versében a Bibliának egyik legmegrendítőbb megszólítása. Mert Isten is a saját népét úgy kell, hogy megszólítsa, hogy arcátlan nemzetnek nevezi. Arcátlan nemzetnek. Vagyis az egész ország elfajulása, illetve az egész történelem elfajulása tulajdonképpen, ha ezt az összefüggést komolyan vesszük, onnan érthető, hogy nincsenek igazán hívő emberek. felemás vallásosság, félhívő élet. Egyszer az Isten kell, az Isten másszor meg nem kell. Valami olyasmi dolog, ami méltatlan Istenhez is, de méltatlan az emberhez is, és Isten ezért szólítja meg, mondom, a proféta irodalomban ez egy párját ritkító megszólítás, hogy szemtelen, tehát szemtelen, arcátlan népnek szólítja meg Isten a saját maradékát, a saját kis maroknyi közösségét, akik voltak Izraelben akkor, akik ragaszkodni akartak az Istenhez, akik a babiloni fogságban is, ugye elmentek Babilóniába, és megtisztultak, és megváltoztak, és ma is a Földön nagyon sok jóra törekvő ember van, csak hát mi a probléma, hogy nem tökéletesen akarjuk a jót, nem teljesen akarjuk a jót. Még a legjobb emberek is abban vesztegelnek, hogy hol itt, hol ott megalkusznak, vagy a saját természetükkel, vagy a körülményekkel, vagy a világgal, és ezért nem adnak tiszta képet az emberek elé, a tömegek elé, nem nyújtják tisztán, hogy mit is jelent az Istent követő, a Krisztust követő élet. Hadd olvassam fel, tehát a második fejezet első három versét. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keressétek az Urat, minnyájan-e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hogy mire hivatkozom, hogy ez szűkebben azért egy hívő maradékhoz szól, egy kis csoporthoz szól, főleg a harmadik versre szeretnék rámutatni, amelyben azt mondja, hogy keressétek az Urat minnyájan-e föld alázatosai, tehát ez nem akármilyen kijelentés, hogy föld alázatosainak nevezi ezeket az embereket, de őnekik is azt mondja, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Amiben ennek a világnak mindig is nagyon nagy hiánya volt, de ma különösképpen óriási hiánya van, ez az igazi alázat. Tudom, hogy sok félreértés van az alázattal kapcsolatban. A mai magyar nyelvben is az alázat, hogy mondjam, egy nem nagyon keresett szó, mert az alázatoskodás társult melléje, pedig az alázat, az igazi alázat, az tulajdonképpen minden embernek a legértékesebb jellemvonásai közé tartozik. Mi az igazi alázat? A valóságnak megfelelően cselekedni és látni önmagunkat. Nem büszkélkedni, nem felnagyítani a jó dolgainkat, különben sem tőlünk származnak, nem elpalástolni a rossz vonásokat, hanem tárgyilagosan, tárgyszerűen gondolkozni és élni. Nagyon kevés ember teszi ezt. Még a hívő emberek között is lehet azt látni, és el kell ezt ismerni sajnos, hogy ezért nincs hatása, igazi hatása a kereszténységnek, ezért nem kovász a kereszténység, mert ahol az emberek beképzeltséggel, fellengzőséggel, büszkeséggel találkoznak, joggal fordulnak el az ember tömegek, hogy ilyen vallás nekünk nem kell. Márpedig a kereszténységet a történelme folyamán, csak úgy, mint a zsidó népnek az életét, amiről ugye Hósás könyvében azt olvassuk, hogy Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Ezt ma is mondhatjuk, a keresztények ellen a büszkeségük tesz tanúbizonyságot. Nincs igazi kereszténység, nincs igazi hit. Ezért mondja, hogy a föld alázatosait szólítja meg, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Nem tudom, hogy bibliaolvasó emberek, és tudom, hogy sokan olvassák itt komolyan közöttünk is a Bibliát, felismerik-e azokat a bibliai kifejezéseket, vagy mondatokat, amelyek nagyon szorosan ide kapcsolódnak. Például Jézusnak mi volt az egyik leghangsúlyosabb tanítása? Jézus soha nem mondta azt az életében, csak erre a dologra mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ez a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől kibontakozó Jézusi tanítás. Tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus egy valamire mondta, hogy nagyon meg kell őtőle tanulni a szelídséget, az alázatot. a dolgoknak megfelelő magatartást és a másik embernek ugyanolyan tiszteletét, amilyen tiszteletet mi is joggal kívánunk magunknak. Jézusról szólt így a profécia Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy a legkegyetlenebb kínzások között is Jézus alázatos volt. Száját nem nyitotta meg az őt nyírők előtt. Amikor Jézust ütlegelték, leköbdösték, amikor nyírták, mint a bárány nyírják ugye a mezőgazdaságban, őt, mint embert és Isten fiát így viselkedtek vele szemben, alázatos volt. A Filippi levél 2. fejezetében olvassuk szintén Jézusról, hogy azt mondja Pál apostol egy csodálatos himnusz keretében, hogy Jézus mindent otthagyott, a mennyet otthagyta, hogy ő az atyával egyenlő, azt nem tekintette zsákmánynak. Ő emberi formát vett fel. Eljött az emberek közé, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Megalázta magát. Engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Elmondtam már önöknek is az elmúlt években többször is, sokat gondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy Jézus eljött erre a földre, küzdött, tanította az embereket, gyógyított, végül az életét is odaadta az emberiségért, de mit jelent ez egész pontosan, hogy megalázta magát? Mit jelent ez, amit Pál így mond ki, hogy Jézus, amikor ember volt, még ő megalázta magát? Nem azt tette, mint mi emberek, akik mi megalázni magunkat igazán nem szeretjük. Nos hát a megoldást én abban látom, hogy ez a kifejezés, hogy megalázta magát, ez annyit jelentett, hogy Jézus tudatosította, hogy ő az Isten nélkül semmi jót nem cselekedhet. Ő sem. Pedig Isten fia volt. De ha emberi természetet vesz el valaki, az emberi természet egy labirintus, egy összevisszaság, egy önmagunkat becsapás. Ha Jézus felveszi az emberi természetet, már pedig felvette, mert megszületett egy földi édesanyától, Jézusról ezt akarja kifejezni Pál apostol, hogy neki meg kellett aláznia magát. Ő nem úgy gondolkozott, hogy 359 fok erejéig az Istenben bízok, de egyetlen egy fokot azért megtartok magamnak. Nem, ő 360 fokot engedett át az Istennek. Ő teljesen megalázta magát, vagyis tudatosította azt, hogy az Isten nélkül semmi jó nem cselekedhető ezen a világon. Ezért mondta Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én csak azt tudom cselekedni, amit látok az én mennyei Atyámtól. Ezért mondta el a híres példabeszédét a szőlőművesről, a szőlőtőről és a szőlővesszőről, János evangélium a 15. fejezete szerint. És mi van ebben a példabeszédben, hogy ez nem példázat, ez példabeszéd. Ez van benne, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nos hát, Jézus, aki megalázta magát, aki mindenben kereste az igazságot, akinek sokszor ez a megaláztatás, mikor bevonult Jeruzsálembe, nagyon kemény küzdelmet kellett önmagával vívni a János evangélium a 12. fejezete szerint, amikor elmondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Nagyon kemény küzdelmet kellett vívni a megalázkodásáért a Gecsemáné kertben, amikor vérverítékkel küszködött Jézus azért, hogy ne az legyen, amit én akarok. Egy fok erejéig se az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Mert Jézus egy nagy törvényszerűséget tudatosított és komolyan vett, hogyha egy fokot megengedünk az ellenségnek, a kísértőnek, azon az egy fokon az ember elvérzik. A teljes engedelmesség, a teljes Istenre hagyatkozás csak ez óvja meg az embert a bűntől, a pusztítástól, az önzéstől. Sofóniás könyvében, hogy mondani szokás, nincsenek messiási proféciák. Nem találkozunk olyannal, mint Mikás 5:1-5-ben, nem találkozunk olyannal, mint Habakuk 1:4-ben, de mégis, amit olvasunk majd ezután, hogy sokan a szívükre veszik ezt a felszólítást, és sokan követni akarják Jézust, és arcátlan nemzetből egy igazán igazságos és alázatos nemzetté közösségi akarnak formálódni. Nos hát Sofóniás könyve 3. fejezetében felismerhetjük a csalhatatlan Jézusi vonásokat, felismerhetjük annak a népnek a jellemét, amelyről azt mondja a Szentírás, és ezt talán hadd olvassam fel, mert ez a könyvnek a csúcspontja, hogy igenis lesznek emberek, Voltak emberek a Jósiási reform idején is, és lesznek emberek a mikorunkban is, akik komolyan veszik az Isten hitet, és akikre el lehet mondani a következőt. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Kedves hallgatók, mit jelent ez, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet? Biztos jelenti azt is, hogy a földi történelem végén általában a szegény emberek, vagy mondjam így, a nem túlságosan gazdag emberek lesznek az igazi emberek. A földi történelemnek ebben a szakaszában, amelyben élünk, óriási kísértés a meggazdagodás. Óriási kísértés az, amit már Habakuknál így olvastunk, hogy halomra gyűjt, rakásra gyűjt, és a biztonságot az emberek a vagyonban, a pénzben látják, hiszen a társadalmi forma is ilyen, a kapitalizmus lényege, a kapitál, a tőke. Biztos, hogy jelenti ez szó szerint, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet, hogy Jézus első eljövetele idején is a szegények mentek oda Jézus bölcsőjéhez. Persze mentek oda a gazdag emberek is, a napkeleti bölcsek, de az egy kis része volt a pásztoroknak, a szüleinek, a jeruzsálembelieknek, akik várták a váltságot. És akkor is, amikor Jézus fellépett és hirdette az evangéliumot, általában ugye a galileai szegényebb népréteg, az északi ország rész követte Jézust nagy buzgósággal. De én úgy gondolom, hogy a szegény szónak van a Bibliában még egy átvitt értelme is, amit a hegyi beszédben maga Jézus szólaltatott meg, boldogok a lelki szegények. Tehát úgy gondolom, hogy elsősorban ez a kifejezés, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet azokra vonatkozik, akik valóban az Isten szava szerint akarnak élni, akik valóban megalázzák magukat, akik Isten szavához mérik az életüket, nem a világ mértékeihez, és akikben az az igazi lelki szegénység kialakul. A lelki szegénység nem egy pillanat terméke is, nem csak a megtérés előtt van szüksége arra. A lelki szegénység a hívő ember egész életét végigköveti. Tulajdonképp lelki szegénység nélkül nincs hit. Ugye Jézus a 8 boldog mondását így kezdte, hogy boldogok a lelki szegények. Ez a hitnek a kapuja, de ez a hitnek aztán az előszobája, a szobája, a belső szobája is. Tehát hit nincs szegénység nélkül. Tehát tulajdonképp anélkül, hogy az ember ne ismerje el, hogy mindig az Istenre vagyunk. Mindig az Istenre vagyunk utalva, és mindent az Istentől kell várnunk. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Döbbenetes az a második kijelentéscsoport, mert itt arra hivatkozik a próféta, hogy lesznek majd olyan emberek, akik nem csak, hogy nem cselekszenek hamisságot, de amit a legnehezebb megállni, nem is szólnak hamisságot. Nagyon sok embernek az élete, ha csak a cselekedeteit nézzük, nagyobb részt fedhetetlen. Nem lop, nem csal, nem öl, de hány és hány ember, mondjam most így, hányan és hányan elvérzünk azon. Hányszor mondunk meggondolatlan beszédet, hányszor vagyunk indulatosak, haragosak. Hányszor mondja azt a Biblia, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember, hogy olvassuk Jakab levelében, képes az egész testét is megzabolázni. Hányszor mondja azt, amit Jézus Máté 12. fejezetében, hogy a te beszédedből ítéltetel igaznak vagy hamisnak. Szóval nagyon sokszor vigasztaljuk magunkat, hogy mi nem vagyunk olyan rossz emberek azért, hát nem köztörvényes bűnözők nem vagyunk. Nem tudjuk elmondani azt, hogy nem szóltunk hazugságot, és nem találtatott szájunkban álnokságnak nyelve. Hányszor befeketítjük önkéntelenül a másik embert, hányszor mondunk valótlan dolgot, hányszor helyezzük a magunk életét a középpontba, pedig nem akarjuk, nem egy vérmes, önző emberek vagyunk, csak hát a természetünk sodor. Nos hát, azt mondja itt Sofóniás, hogy akik teljesen bíznak az Istenben, akik teljesen Krisztust akarják követni, akik komolyan veszik Jézus felszólítását, hogy itt a kőre kell esni és szét kell zuzatni, teljesen Krisztusnak átengedni az életet, ezek az emberek krisztusi életet is fognak élni. Beteljesedik az eredeti szó, ugye a keresztény szó, a krisztiánoi, A Krisztiánus szó annyit jelent, hogy Krisztusi, aki Krisztusi életet él, az nem csak úgy éli a Krisztusi életet, hogy nem tesz valami förmedvényt, hanem úgy is éli a Krisztusi életet, hogy vigyázz arra, hogy hogy gondolkozik. Vigyázz arra, hogy mit beszél. Mert a beszéd az tett is, és a nyelv hatalmában élet és halál kérdése van. És mondja a harmadik dolgot is Sofóniás, legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Követik a jó pásztort. Nincs ugyan messiási profécia, nem találunk közvetlen utalást a messiással, megváltóra, de mégis áttételesen látjuk, hogy lesznek olyan emberek a történelemben, akik tömegestül, hívő emberek mindig voltak a történelemben, elszórva mindig voltak hívő emberek a történelemben, egyes országokban is, de lesz a történelem végén egy egész közösség, egy egész tömeg, a világ minden részéről egybegyűjtötten egy olyan közösség, aki követi Jézust, és aki legelészik, lenyugosszik, és nem lesz, aki felrettentse őket, lesz egy igazi nyáj. Nem egy akol lesz, mondta Jézus János evangéliuma 10. fejezetében, egy nyáj lesz. Krisztus nem az aklokat akarja egyesíteni, nem egyházakat akar egyesíteni, ugye a politikai ökumenizmus borzalmas dolog, amit ma élünk. Ugye ez a nagy-nagy hazudozás és hazudozások láncolata, felekezetek kibékítéséről, vallásoknak az egybegyűjtéséről, nem Isten szándéka, nyilvánvaló, egy másik hatalom szándéka, de Isten terveként elő fog állni minden vallásból, minden felekezetből, vagy azokon kívül egy olyan közösség, aki valóságosan visszatükrözi, hogy ki az Isten. Aki szegény, aki tudja megalázni magát. Aki nem cselekszik hamisságot, nem is szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, és aki követi a nyáj, aki követi a mesterét. Ugye Palesztinában milyen volt a nyáj, nem olyan, mint nálunk. Elölment a pásztor, és a nyáj követte a pásztort. Nem kellett csahos kutyákhoz folyamodni, nem kellett furkósbothoz folyamodni, egy-két törvényhez, rendelkezéshez, hogy hol innen, hol onnan kapjon ütleget a nyáj, ami sokszor a kereszténység történelmében előfordult, hogy hol jobbról, hol balról verték az igazán keresztény embereket. Nem, ebben a történelmi időszakban Krisztus, aki eljön a földre, fogja az ő népét kiformálni és előállítani. Ezért folytatódik tovább egyébként a Celánói Tamás vers is Krisztussal. Sofóniás szellemének megfelelően, magyarul Babits nagyon szép fordításában, talán itt ízzik fel ez a vers, itt a legszebb ennek a versnek ez a harmadik és negyedik része. Nagy király, tehát Krisztusra utal, nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen. Kegyek kútja, válts meg engem. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Csodálatos ez a két verszak. Még egyszer hadd hívjam föl rá a figyelmüket. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Igaz bosszú mérlelője, bocsánatod add előre, míg a számadás nem jőne. Fölnyögök búsvárdott módján, bűntudattól pirul orcám, úgy könyörgök, Uram, néz rám. Ki Magdolnát föloldottad, és a Latrot meghallgattad, nekem is e reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyessem, hogy örök tűz ne égessen. Bárányait között helyez el, bakok közé nerekesz el, jobbot felől várjon, kész hely. Kedves hallgatók, honnan is indultunk el Sofóniás könyvére nézve? Ugye a pusztulás, a pusztítás képeitől. És hol fejeződik be ez a könyv? Nyilván azok után, amire eljutottunk, nem fejeződhet be máshol, mint egy himnusz, nál az utolsó, harmadik fejezet 14. versétől szól ez a himnusz, csak nagyon részleteiben olvasom fel. amiből kiderül, hogy ezek az emberek, akik ennyire komolyan szívükre vették az Isten kérlelését, ezek az emberek lesznek képesek arra, hogy másokat is hívjanak erre az útra. Egy fél mondatban, de kikerekedik előttünk a végső nagy evangélium hirdetés. A Bibliának a legnagyobb ígérete közvetett formában itt is itt van, és a Bibliának, ha csak legekben beszélhetek, a leges legnagyobb ígéretét, én a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versével tudom azonosítani, amikor Jézus azt mondta, hogy addig nem múlik el a világ történelme, míg bizonyságul nem hirdettetik az evangélium minden népnek, csak akkor jöhet el a vég. Isten nyilván emberek által fogja az evangéliumot eljutatni másokhoz, ahhoz viszont ilyen emberek kellenek. Nem nagy tömegek, de őszintén hívő, megtért emberek. Az ő segítségükkel fog ez a jövendőlés beteljesedni, majd a Szentlélek kiáradása idején, hogy bizonyságul fogja hirdetni az evangéliumot az egész népnek ez a valóban Krisztus követő sereg. Erre vonatkozik a Sofóniás 3. fejezet 16. versében ez a kijelentés, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Ugye a Sion, Jeruzsálem, Izrael mindig a mindenkori hívő népnek a jelképe, ezért most felolvasnám a befejező himnusz egy részletét, énekelj Sionnak leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. És olvasom a befejező, a könyv utolsó versét, a 20. verset. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a föld minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemeitek előtt, azt mondja az Úr. Miféle fogság? A zsidó népet pár év után elviszik a babiloni fogságba. Miféle fogság? Hát a történelem mai fogsága is fogság. Akik ki fognak ebből szabadulni, és az örök élet szabadságára fognak eljutni, azokról van szó. Érdekes, kétszer is említi ebben a befejező himnuszban, én csak egyszer olvastam, mert csak részleteiben olvastam fel, hogy akkor nevesekké és híresekké tesztek titeket. Ma az igaz emberek anonim emberek. Egyébként a történelemben is mindig anonimak voltak. Nem tudjuk a nevüket, létszámukat. Akiknek köszönheti a világ, hogy máig is fennáll, és hogy ma is fennáll, akiket Jézus a föld sóinak nevezett, a föld kovászainak nevezett, ezekről az emberekről nem készülnek filmek, nem őróluk beszélnek az újságok és regények. Hát általában a nagy gonosztevőkről beszél ugye a legtöbb hír és a legtöbb újság. Az igazán becsületes, egyszerű, tisztességes, a szó Biblia értelmében alázatos emberekről a föld nem tartotta jónak nagyon megemlékezni. A történelemkönyvekben nem őróluk van szó. Isten igazságot fog szolgáltatni. Istennek a mérlegén, a serpenyőjén, akik megváltoztak, és akik az élet törvényei szerint éltek, és azt elfogadva éltek, azok nyerik el az örök életet. Vesd a gonoszt kárhozatra, a vadlángnak általadva. Engem védj a hív csapatba. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek. Őrizz, hogy jó véget érjek. Babics is nagyon elemében volt. Gyönyörű a fordítás. Az Amor Sanctus kötetben jelent meg, itt van kezemben az első kiadás. Amor Sanctus, a Szent Szeretet könyve, Babics középkori zsoltár, illetve himnusz fordításai. Kedves hallgatók, a könyv végéhez érve felhívnám a figyelmet Mikeás könyve 6. fejezet 8. versére. A prófétai irodalom gyöngyszeme, ez a vers Sofóniás könyve is záródhatna ezzel. Megjelentette az Úr te néked, ember, hogy mit kívánt te tőled. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel.